Ez volt tehát a múlt héten Palkovics László nyilatkozata, amit az Értsünk Szót adásának adott, a teljes hanganyag visszahallgatható weboldalunkon. Azóta történt egy több tízezres tüntetés a hétvégén Budapesten, és tegnap spontán demonstráció kezdődött, miután Áder János államelnök aláírta a Lex Ceut. Most pedig Hont Andrást, a HVG szerkesztőjét, újságírót kérdezem, milyen közelről ez a demonstráció sorozat, és milyen következményei, eredményei vagy eredménytelensége lehet. Hont Andrást hallják.
Fogalmunk sincsen, hogy mi várható, mint ahogy az egésszel kapcsolatban nagyjából fogalmunk sincsen. Menjünk vissza egy lépést. Annak, aki mérlegeli, hogy mi jó Magyarországnak, annak akkor is fontos a CEU, hogyha valami miatt egyébként nem kedveli ezt az intézményt. Mint ahogy minden olyan intézmény fontos számára, amely Magyarország és a világ között valamiféle kapcsot teremt. De önmagában, belpolitikai értelemben, a magyar kulturális életben nem elsődlegesen meghatározó valamiről beszél. Igen, csekély számú magyar hallgatóval dél, még akkor is, hogyha a könyvtárát, kutatóközpontjait más felső, magyar felsőoktatási intézmények is használják, használhatják. Önmagában a CEU nem egy olyan tényező, amiért megérné bármiféle harcot folytatni, mármint ami ellen megérné harcot folytatni. Tehát a kiinduló alapunk olyan, hogy körülveszi némi bizonytalanság, kétség, lamentálás. Nincs racionális oka annak, hogy ilyen módon, ilyen elánnal rohanjanak neki a Közép-Európai Egyetemnek. Ráadásul nem látszik, hogy ennek mi a kommunikációs haszna. Természetesen, mint ahogy Székelyföldön is, úgy főleg Magyarországnak azon a részein, amelyek nem a déli határhoz közeliek, és úrrá lett a rettegés a soha nem látott menekültektől. Tehát valamilyen módon ez hatott, de hát a CEU meg még ennyire sem mozgatja meg a széles magyar néptömegeket, mint ellenség, illetve Soros György tűzfalakra felvázolt, vagy felmázolt ördög képe sem az, amitől lefekvés előtt még az egyszerű magyar elkezd úgy nagyon rettegni. Ehhez képest tényleg irracionális módon fogadták el a felsőoktatási törvény módosítását, írta alá tegnap az államfő, és elsősorban a fiataloknak, középosztálybelieknek, értelmiségieknek valami miatt ez egy ilyen gyújtózsinór lett, és van egy olyan pont az egésznek talán az érthetetlensége miatt, egy olyan dűnövelő jellege, hogy emberek kóvályognak Budapest utcáin azzal a szándékkal, hogy valamit tenni kéne. És az összes létező tüntetésszervező, mozgalmár és a többi ennél azért nem tud többet adni nekik, mint hogy valamit tenni kéne. Ez a vasárnapi tüntetés volt a legjobb példája, tényleg összejött több tízezer ember, nem tudom pontosan mennyi, kedves magyar népszokás a tüntetés számokkal való manipulálás és az azon való viaskodás, hogy pontosan hányan vonultak fel egyik vagy másik oldalon, nem szeretnék beszállni, nem tudom, az a lényeg, hogy jó sokan, és valahogy a szervezők azt gondolták, hogy mitán elénekeltetik velük a sárga búzsát, akkor mindenki békével hazamegy. Nem megy békével haza, és bármilyen újabb úgy jön, annál elkeseredettebb emberek fognak szemben állni, ha nem tudják megmondani pontosan, hogy mivel is, mert nyilvánvalóan nem ártatlan rendőrökkel, meg különböző állami épületekkel szemben akarják levezetni a haragukat.
Ha ekkora nagy a feszültség, akkor miért nem tudják pontosan meghatározni a célokat? Miért ennyire céltalan?
Mert elegük van. Tehát a fidat érzés ez a magánéletünkben sem úgy jelentkezik, hogy pontosan tudjuk, hogy akkor most miből lett elegük, hogy esik az eső, visszaszólt a kamaszgyerek, csökkentették a B béremelt, fáj a lábam.
Ez a tanácstalanság, ez nem lehet annak a folyománya, hogy a magyarországi megmozdulásokon most már sorozatban visszautasítják a politikai pártok jelenlétét, és tulajdonképpen az utcai tüntetések depolitizálódtak. Így nehéz politikai célokat megfogalmazni.
Kiknek kéne szólnak, hogy nem tudom, visszautasítják. Tehát egy kismillió pártrendezvény is volt, vagy olyan rendezvény, ahol pártemberek és nem pártemberek beszéltek. Itt nem arról van szó, hogy visszautasítják a pártembereknek a részvételét, hanem arról, hogy a magyar közélet annyira kontraszelektált, hogy nem maradtak képeszű célokat világosan látó, vagy legalábbis arról beszélni, gondolkodni képes emberek, akár pártemberek, akár mások. Hát október 23-án civil plusz párt közös tüntetés volt, a hivatalos ellenzéki pártok vezérszónokai annyit bírtak mondani, hogy megkérték szépen a sajtót, az ellenzéki sajtót, hogy fogja be a száját. Hát erre azért újságíróként én is mérhetetlenül kevéssé vagyok kíváncsi. Boklos Lajos és Gyurcsány Ferenc az ő pici szájával ezt bírta elmondani. Ez azért nem egy olyan hihetetlen vesztesség, ami érje a tüntető tömegeket, ha ezt nem hallgatják meg.
Az elmúlt fél órában Szerb Horváth Györggyel beszélgettem a szerbiai megmozdulásokról, és ott is ugyanaz a képlet, hogy van egy hatalmas, elégedetlen tömeg, és nem lehet tudni, hogy ez hogy fog politikai szinten fellépni, artikulálódni, hogy nem-e hal el ahhoz hasonlóan, ahogy hát Bukarestben is azért itt többé-kevésbé kifújt az, ami
meg... Ne hasonlítsuk. Tehát Szerbia és Magyarország jól összevethető. Annak ellenére, hogy a legélénkebb kapcsolat Magyarország és Románia, Magyarország és Erdély, Magyarország és Párcím között van, elsősorban nyilvánvalóan a sok magyar miatt, ennek ellenére Románia egy nagyon-nagyon más karakterű, nagyon más belső életű ország, mint Magyarország. Szerbia a Magyarország mellett a másik ország a térségben, amelyik egyértelmű vesztese a 20. századnak, és az élmény annyiban traumatikusabb, hogy náluk ez egy friss élmény. Hogy ahogy Nagy Szerbiából előbb közepes, majd aztán Kis Szerbiává sugorodott az ország, és rengeteg frusztráció halmozódik fel. Azzal még egyébként előbbre vannak a szerbek, a Szerbia maga, mint mi, hogy ott legalább még van egy gyorsan fogyó, de még így is van közel 300-es magyar kisebbség. Magyarországon ilyesmi nincs, egy mérhetetlen magába zárt, egynemű, rossz kedvű, frusztrált ország. Romániában azért sok minden van, ami más. Nálunk ott legalább különböző tájegységet, népek és a többi között egyeztetés kell, emberek a hétköznapi életük során találkoznak másfajta kultúrával, másfajta mentalitással, Magyarországon meg nem, csak azokkal, akik elmentek az országból, és éve-hóba visszajönnek.
Tehát a kérdés marad, hogy lehet-e utcáról létrehozni egy cselekvőképes politikai szereplőt, lehet-e utcáról tényleg befolyást gyakorolni alapvető fontosságú ügyekre?
De mi, figyelj, de mire? Tehát, hogy mi a cél? És ezt... Nehez nem kell tüntetés, hogy az ember meg tudja állapítani azt, hogy tökéletes tanácstalanság van az országban. És hogy nem mondunk semmit, de abban sem értünk egyet, mármint ilyen közéleti vélemény formálunk. Hogy van egy rendszer, az tényleg van-e, és hogyha van, akkor micsoda? 1989-ben ehhez képest eléggé egyértelmű volt a szituáció, hogy a pártállamot meg kell szüntetni, és ahelyett kell valami más. És hogy volt egy csomó olyan szereplő, aki ebben akart részt venni. Nem is gondolkodott a része, meg tapasztalata sem volt azzal kapcsolatban, hogy utána miért, hogy ő majd politikus lesz, pártember, bekerül a parlamentbe, ha eljön kormányzatba. Nem volt 1989 során ez téma. Ami a mai ellenzéki pártokkal kapcsolatos idegenkedést okozza, az pont az, hogy senki nem tartja őket hitelesnek abból a szempontból, hogy mindenki látja rajtuk, hogy fél szemmel az államtitkári fotelekre sandítanak. Ezt először talán tisztázni kéne, hogy itt most egy olyan államban élünk, ahol fair módon több párti választásokkal dőlnek el dolgok, és akkor mi sem természetesebb, mint hogy pártok vesznek részt a közéleti versengésben, avagy valami más van, és akkor más célokat kell kitűzni. Megjegyzem egyébként, hogy válaszoljak is, a B-verzió helyes megoldás, tehát valami más van, és más célokat.
Adjunk ennek nevet.
A magyar államot újra kéne teremteni. Ez nem példa nélküli, nem hogy a világ, hanem Európa történetében sem, hogy egyébként így úgy, ilyen-olyan módon demokratikusan működő vagy működgető, ám nagyon rosszul teljesítő, rengeteg feszültséget felhalmozó országból egy ilyen újrateremtés aktusával egy másfajta országot hoznak létre. Az egyébként szintén nem túl szép, nem túl jogállami, semmiképpen sem bársonyos és illentudó gólista új köztársaságnak a megteremtése Franciaországban például ilyen módon. De Magyarországnak valami nulla pontra lenne szüksége.
Kérdés az, hogy ez a nulla pont mikor elérhető, és ki az, aki ezt beismeri?
Hát nem vagyok jós. Én annyi mindent gondoltam, hogy még mennyi tartalék van Magyarországban, és ha más nem is, tehát a magyar értelmiség felismeri, hogy beszélni kéne arról, hogy 1990-től 2010-ig mi történt ebben az országban, tehát nem ilyen klisék, fóbiák, előre elhatározott megfejtések szerint, hanem tényleg kíváncsian, mi halmozódott fel a népben, milyen olyan viták voltak, amelyek nem szűntek meg, kibeszéletlenek maradtak. Ehhez képest nem mindenki a saját előítéleteit akarta visszaigazolni, meg igazulni akart visszamenőlegesen is, így azért nehéz. Nem tudom, tehát rossz állapotban egy országról van szó.
Most azt látjuk, hogy holnapra is szerveződik tüntetés, hogy a feszültség az nem csökken. Én nem is nagyon látok arra vonatkozó kormányzati szándékot, hogy csökkenteni akarná a feszültséget, sőt Kósa Lajos olyasmit nyilatkozott, hogy a CEU az második hadszintér, vagy hogy egy pillanat.
Nincsen Magyarországon kormányzat, tehát
mellékhadszintér.
Ez összes ilyen kifejezés, magyar kormány, ezek nem van dolgok, nem valóságosak. Magyarországon a kormányzás az Orbán Viktor fején belül zajlik. És a pillanatnyi ötletek meg ösztönszerű elhatározások szerint dőlnek el a dolgok. De számítható, tervezhető ügymenet az nincsen. És a fideszes slepp az pontosan ugyanúgy találgat, mint a Fideszen kívüli világ, az elemzők, ellenzék, ők se tudnak igazából semmit, és ez igaz az apparátusokra is.
Elmondom, hogy a székelyföldi hallgató ez valószínűsíthetően hogy látja, mondjuk a magyar közmédia híreit követve, hogy van egy nagyon határozott kormányzati szándék, ez a szabadságharcos, menekültellenes kormányzati terv.
Nincs Magyarországon menekült. Üzenem Székelyföldre, hogy nincs. Nincs menekült, akik voltak, úgy mentek át Magyarországon, mint kése vajon. Magyarországon, a déli határnál, a Magyarország nyugati határa mentén, tehát a horvát-szlovén határtól Hegyeshalomig úgy ment át 2015-6 folyamán több százezer ember, hogy abból Magyarország mit sem érzett. Semmit. Akkor érzett valamit, amikor rúd szándékkal föltorlaszoltak embereket a keleti tájúdvarnál, Budapest eleve nem kellett volna eljönni Budapestig, mert kiderült, működik az, hogy úgy vonatoztatják el őket tökéletesen unfair és illojális módon az unióval szemben, hogy ezt nem kell, hogy Magyarországon bárki is lássa, de amikor kellett, amikor meg kellett mutatni a médiában, akkor feltorlaszolták őket. merő számításból, embertelenségből, gyalázatból. Na, mindegy, szóval, hogy nincsen ilyen. Orbán Viktor félmondokkal hadakozik, mármint aktuálisan, ettől függetlenül menekült válság természetesen van, ami nehezedik Európára, a világra, vannak a világnak problémái. Magyarország ezek a problémák megoldásában nem akar részt venni. Magyarország jelen pillanatban parazita állam Európa testén, nem tudok ennél többet mondani.
Ezzel szemben az ellenérv, hogy hát igen, van menekültválság, erre van egy magyar válasz, és például a CEU Magyarországról való hát kiutasítása, vagy a Magyarországon való ellehetetlenítése is ennek a része, hiszen hát ez a menekült válság annak a befogadó toleráns gondolkodásnak a folyománya, amit a CEU képvisel. Én most megpróbálom rekonstruálni az érveket, és megpróbálom keresni az...
Ez már azután hangzott el, először hangzott fel, hogy már beterjesztették a felsőoktatási törvény módosítását, ami a kormánypárti képviselőket legalább annyira váratlanul érte, mint magát, a CEU-t. Menjünk vissza, csak hogy a reménykedve abban, hogy hallgatják ezt a műsort székelyföldi diaszpórában, szorványani magyarok. Magyarországot a nacionalista magyar közössége valóságosan nem érdekli, hogy mi van a határon túl, a magyarsággal nem is érti. Nagyon-nagyon réges-régen a csikisörrel, székelyzászlóval és mindenféle ilyen gyenge, szimbolikus izével azonosítja. Nem érti sem a problémáit, sem a fájdalmát, se semmit. Hát ahogy szivattyúzzák ki a határon túli oktatásból, csereprogramokból, bármiből a pénzt, hogy bizonyos ilyen hídfőállásokba csorgassák aztán vissza, ami persze lehet oktatási hídfőállás is, de mindenképpen reprezentatív intézmények és nem valóságos igénykielégítő intézmények, vagy ha igen, akkor csak esetlegesen van így, ugyanúgy, ahogy beletúrnak a határon túli sajtóba. Ez mind egy ilyen nagyon felszínes nemzeti őbörgésnek a kielégítésé. Baromira nem érdekli azt őket, hogy Juhász Gyulát idézve lesz-e még magyar szó váradok, vagy dal talán. Ez nem szempont. Ezt kéne megérteni, hogy egy irradent emlékmű, mondom, frusztrált ország, azért fontos a Nagy Magyarország matrica, mert az egyszeri Máté Falkai, Mezőkövesdi, Bárpalotai, fotelmagyar, amelyiknek a legnagyobb sportteljesítménye az, hogy ki tudja bontani az aktuális sportcsatorna előtt a sört, ezáltal érzi magát többnek, hogy nagyobb az országa, hogy el tudja mondani, hogy legalább egy Nagy Magyarország matricája van. Ezt az igényt, vagy erre a perverz alapállásra rájátszik Orbán Viktor. De ő meg még cinikusabban intézi a saját igényt. Még kevésbé érdekli.
Tegyük fel, hogy a CEU ügyben mégiscsak születik valami megoldás. Nagyon úgy néz ki, hogy a közhangulat az nem enged ebből a kérdésből, hogy születik valami megoldás.
A közhangulatot nem a CEU érdekli. Tehát az a helyzet, hogy vasárnap délután olyan emberek mentek ki a CEU ellen tüntetni, akiknek a nagyobbik része, vagy akik többségében azt se tudják, hogy mi a CEU. Elegük volt. Akkor is, hogyha egyébként diákok. Mert egy Eltén, Corvinuson, Pécsen, Szegeden, Debrecenben tanuló diáknak nincs semmiféle kapcsolata a CEU-ban. Legkevésbé CEU-s diákokkal lehet találkozni éjszaka a romkocsmák mélyen. Mert hát mérlegesen méretesen akkor, mint mondjuk a Soté. Elegük van. Ennyi, hogy elegük van.
Jó, tehát akkor... Akkor ez most egy...
Most csak egy jó anyag, mint ahogy volt annyi minden más a Netadótól a hallgatói szerződésekig.
Itt az a nagy félelem, hogy ez a helyzet, ez eldurvulhat. Van-e valami?
Ez miért félelem? Ez az ország évtizedek óta mindent megúszik. Tehát semmiféle olyan tapasztalata nincsen, hogy egy konszolidált politikai rendszer mire jut. Hát eldurrú, jó napot. Hát nem lehet a világ minden, de nem lehet a katarzisokat azt elodázni, ameddig.
Hát nem a katarzist elodázni. De legyen például jogbiztonság, legyenek biztonságban az emberek, ne legyen erőszak, valósuljon meg legalább a minimum közjó, ha maximumot nem is tudjuk megnevezni, vagy egyáltalán nem is értjük, de hogy éljük túl, tehát hogy ez azért egy elég jogos várakozás.
Hát éljük túl az életet, persze, igen. Ez történik. Éljük túl az életet. Más nem, hát mit? Hozzuk le kevéssé boldogat.
Na.
Egyébként magában a CEU ügyben én változatlanul azt hiszem, hogy nem tudják bezáratni az egyetemet. Lehet, hogy Székelyföldről a köztévét nézve, tehát magyarán szóval az állami propaganda tévét, magyar állami propaganda tévét nézve zárul és megjegyzés következik, ami abból a csatornából folyik ki, olyan ebben az országban az 50-es évek óta nem volt zárója, bezáró. Romániának testközelibb, beleértve romániai magyarokat testközelibb élménye lehet ezzel a fajta televíziózással kapcsolatban, amelyen most Magyarországon néhány csatornában, így a közmédián és a TV2-vel harapózott. Na szóval, hogy lehet, hogy ezeket az adókat nézve kirajzolódik egy nagyon acélos, nagyon határozott, férfiasan, tökéletes államférfinek a profilja. Ez az államférfi idáig mindig, hogyha erőt érzékelt, abban az esetben seggenvert kisfiúként húzódott be a sarokba. Ugyanúgy kiállt toporzékolni már 2011-ben, hogy majd akkor módosítjuk a médiatörvényt, hogyha Európa összes többi országa is megteszi, mert Magyarország egyébként megfelelőjének. Aztán szépen csöndben úgy módosították, mint az eminens kisdiák. De ugyanez volt a norvég alapügyében, kiálltak, aminek egyébként több értelme, több elpolitikai haszna volt a számukra, ha megpróbálják azokat a forrásokat elzárni, amely források tényleg eltartanak M plusz számú civil szervezetet, még mielőtt valaki soros ügynökökre vagy norvég ügynökökre gondolna, hogy a döntő többsége ilyen biciklista, meg világgondozó, meg parképítő egyletek. Szóval ugyanúgy beleálltak a norvég alappal is, Lázár János is megmutatta hihetetlenül eltökélt fizimiskáját, majd az történt, hogy hát szépen csendben fel kellett mutatni, nem találtak szabálytalanságot, de nem azért, mert nem volt szabálytalanság, mert ha akartak volna, találnak, hanem azért, mert olyan nemzetközi erővel néztek szembe, hogy nem tudtak mit csinálni, de ez volt az áramszolgáltatókkal, és így tovább.
Most nem látszik
ez a nagyon-nagyon határozott, kemény, erős magyar politika vereségről vereségre bukdácsol előre a végső győzelem.
Na, de hát ezt viszont nem igazolja a Magyarországról kivonuló civil szervezetek, a Magyarországról elköltöző emberek száma, és hát én nem nagyon látom.
Nem azért költöznek el az emberek, ne elüldözik őket, hanem azért nem jó itt élni. Mert vannak persze természetesen olyan szigetek, enklávék, ahol egészen kellemesen lehet, vannak az országon belül jó helyek, de összességem mondom, ismétlen toszkedő ország, nagyon kevés lehetőséggel, bizonyos szakmákban érvényesülés lehetősége nélkül, vagy egészen nevetséges bérekért, és így tovább. Ezért mennek el. Annyiban persze legyünk igazságosak, hogy idősző szemben, hogy az elvándorlás ez nem most kezdődött, és 2008-ban indult meg az a fajta kiáramlás, amely azóta is töretlenül zajlik.
Nem szeretem a
Fidesz kormány volt.
Igen, tehát hogy van egy politikai és egy politikai politikától független lejtmenet is, ez tény. Az is tény, hogy a magyar közmédiát sokan sokféleképpen ítélik meg, van, akik itt ragaszkodnak hozzá, hiszen az az élmény még mindig nagyon erős, hogy jaj, de jó, hogy egyáltalán van magyar tévé a Székelyföldön, de mindenkinek el kell ismernie, hogy is mondjam, a tartalmi felhozatal az több, mint egy síkú, vagy hagy kifogásolni magam.
Ne haragudjál, mi most magyarul beszélgetünk egy állami tömeg médiumban, ugye?
Közmédiában.
És mennyi magyarországi pénz van?
Ez a román közmédia nyilván, de hát itt is azért...
Hát, jaj.
De hát ez egy alapélmény, tehát hogy azért azt nem heverte ki senki, azt a megfosztottságot, ami 89 előtt van. Az a nemzedék, az mai napig minden nap hálával kapcsolja be a magyar közmédiát. Ezen nem lehet túllépni. Az, hogy hát, milyen a magyar közmédia...
Lehet, hogy ennek az a vége, mit mondom, ezzel gátlást manipulálnak, lehet, hogy ennek az a vége, hogy egy kettővel arrébb lévő utánunk jövő nemzedéknél már csak akkor ilyen több magyarok lesznek, Beregvidék, Székelyföld, Csallók, Szabadka környéke, aztán annyi és minden más elpárolog, ha ezt sokat csináljuk határon minden és határon túl. Ugyebár ebben az van, hogy hálával kapcsolom be a köztéri, bármi is folyik ki onnan. Ez az a fajta rettenetes szemléletnek a megnyilvánulása, amely egyébként az anyaország kifejezésben csúcsosodik ki. Hát jó napot kívánok, Székely! Hát az anyáitok vagyunk mi. Ugyanolyan magyarok vagytok, mint mi. Magyarság meg a magyarság jövője az közös ügyünk, és ebben minden fél egyenrangú. Ehhez képest dermedten látom azt, hogy ezt a lekezelő patronus-kliens viszont kifejező anyaország kifejezés, és minden, ami ehhez tapad, az hat határon túl. És ellentétben egy átlagos wellness hétvégén átesett fidelitásos talpnyalóval, én ráadásul tudom is, hogy miről beszélek. Mert én ismerem ezeket a vidékeket úgy, ahogy. És tényleg hat. Hát rázzák már le magukról. Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen egy kiszuperált harmadosztályú focista az édesanyjuk.
Jó, azzal szembe kell nézni, hogy vannak félelmek, és vannak jogos félelmek. Amikor az ember egy nemzetállamban él, mint amilyen Románia, akkor az a gesztus, hogy itt valaki patronál és fédelmet gyakorol fölöttünk, hát az megnyugtató tud lenni, és nagyon nehéz belegondolni.
Erről például a csángók sokat tudnak beszélni, de? Akiket már nem csupán Budapestről felejtettek el, de Kolozsvár is.
Nyilván ezeket a helyzeteket felismerni, hogy itt van egy cserbenhagyás, hogy nem alá fölé rendelt viszony van, hogy a mindenféle közmédiának is kiegyensúlyozottnak kell lennie, ez már egy további lépés. Ez nem alakult ki. Ebben nagyon igazad van, hogy a rendszerváltás óta ezek a típusú beszélgetések ellehetetlenültek.
De a magyar médiában nem lehetnél riporter. Annyi kritikai megjegyzést nem engedhetnél meg a saját államoddal kapcsolatban, mint amennyit a nekem feltett kérdésben az imént megtettél. Azt tudom javasolni román polgárainak, legyenek az magyarok, románok, szászok, lipovánok, vagy krasovánok, tatárok, bárki mások, hogy ezt azért becsüljék meg. Van ennél az.
Hát azt viszont tapasztalom, amikor Magyarországról jön az ukász, hogy hova írhatok, vagy hova nem írhatok, hogy milyen képernyőn jelenek meg, vagy minek. Hogy ennek hogy lehet ennek a fajta tényleg aláfelé rendeltségnek véget vetni, vagy egyáltalán értelmes párbeszédet folytatni, azt nem tudom, ma megpróbáltuk, nem szoktam belekényszeríteni az interjú alanyaimat fogadásokba és előrejelzésekbe.
De most arra kérlek... hogy a határon túli érdekképviseletre szerveződött politikus érdekképviselet alatt nem azt jelenti, hogy Magyarország felé, hanem mindenki saját államában, azok ne picsogó, asztal alá bújó, gyáva, nem tudom kik legyenek, mert nem éri meg. Az RMDSZ, amikor a sarkára állt, leverte az összes Fidesz kreatúrát. Szlovákiában a magyar hivatalos politika által brutális és amorális módon teletömött magyar koalíció pártjalabdába sem rúg. Ehhez képest a Híd egymás után többször került kormányra.
Hát most az RMDSZ álláspontját tekintve nem ezt az utat járjuk. És
az RMDSZ-nek, hogyha másodon alakul végül az erdélyi magyarság sorsa, akkor kiemelt szerepe lesz. De hát ők csinálták.
András, lesz jó vége, vagy nem lesz jó vége annak, ami most zajlik Budapest utcáin?
Hát szerintem ami most zajlik, az annak nem lesz egy darabig kézzelfogható következménye, viszont a türelem előbb-utóbb el fog fogyni. Nem igen látok középtávon más utat Magyarország előtt, mint Ukrajna előtt volt annó.
Hát most tiszta szívemből azt kívánom, hogy ne legyen igazad. Hát legyen minél nagyobb a közjó, és értsük mindannyian, hogy ez mit jelent.
Oké.
Köszönöm szépen.